A lövedékek összetörték a teherkocsi üvegét, mire a vezetőfülkében ülő Hurinka László segédgépkocsi vezető és Horváth László pénztáros gyorsan lehúzódott a kocsi aljára. De újabb lövéssorozat jött, és legnagyobb megdöbbenésükre tapasztalták, hogy ezek a töltetek robbanó lövedékek, amelyek súlyosan meg is sebesítették mindkettőjüket. Egyikük sem vesztette el azonban az eszméletét, kiugrottak a kocsiból, magukhoz szorították a három aktatáskát, és a közeli sűrű felé próbáltak menekülni. Ekkor leugráltak a hátulülők is, akik szintén az erdő felé szaladtak, de mielőtt elérték volna a bokros részt, négy állatszós felfegyverezett alak rohant utánuk, és rájuk kiáltott, hogy ne szaladjanak tovább, mert nagyon lövik őket. Valamennyien megálltak, csak Pálffy gépkocsi vezető tudott hirtelen elbújni az egyik bokor mögött. Mit szállítanak a kocsin? Kérdezte az egyik állatos támadó. Csillagkerekeket, meg sínszöget, válaszolta a segédgépkocsi vezető. És a pénz hol van? Kiáltott a másik állatos, elárulva ezzel, hogy tudja, mit szállítanak a teherkocsin. Miféle pénz? Tettette magát a pénztáros, de bárki észrevette, milyen erősen szorítja magához az aktatáskát. Ezni mutatott rá géppisztolyának csövével az egyik támadó az aktatáskára, majd odalépett, hogy kivegye a pénztáros kezéből. Horváth azonban hátrálni kezdett, még jobban magához szorította a pénzt őrző táskát, ekkor lövés dördült, a lövedék eltalálta Horváth felső karját, az aktatáska kihullott a kezéből, az egyik állatos felkapta. Hol van a másik két táska? Faggatták a vérző és immár nagyon megrettent pénztárost. Nem volt a másik táska, csak ez. Nekünk beszélsz, avatkozó közben a harmadik támadó is. Még két táskátok van, hová tettétek? Miután senkitől sem kapott választ, ketten a teherkocsihoz szaladtak, és a kerék belső részénél lenne a földön hirtelenében elrejtve megtalálták a másik aktatáskát is, de hiányzott a harmadik. Ki volt a sofőr? Egy pillanatig csend volt a válasz, aztán határozottan előlépett Hurinka László segédgépkocsi vezető. Én, és akkor... Megmondod, hogy hol a harmadik táska, vagy itt kinyírunk. Nem volt harmadik táska. Volt. És ideadod, mert különben nagyon lőlek. Hármat számolok. Egy. A közeli bokrok tövébe rejtőző Pálffy István felemelkedett rejtek helyéről, és kezében a harmadik aktatáskával odalépett a támadókhoz. Itt van, mondta, és a földre dobta az aktatáskát. Pálffy ugyanis végighallgatta a beszélgetést, és tudta, hogy azt az aktatáskát keresik, amit ő hozott magával ide a bokrokhoz. És ha ez a pénzköteg nem kerül elő, a rablók valószínűleg beváltják szavukat, és agyonlövik a segédgépkocsi vezetőjét. Ezért gyorsan döntött, feláldozta a pénzt, hogy megmentse Hurinka életét. A támadók felkapták a harmadik táskát, és újabb parancsot adtak a megszeppent társaságnak. Felmentek a kocsira. Lehasaltok a platóra, de ha felemelitek a fejeteket, a halálfiai vagytok. Én itt maradok a közelben egy óra hosszáig. Addig nem mozdulhattok, mondta az egyik, majd intett a többieknek, és aztán mind a négyen visszamentek a személygépkocsihoz, amelynek a reflektorát a teherkocsira irányították. Rövidesen eltűntek a sötétben. A teherkocsi utasai mozdulni sem mertek, csak akkor emelkedtek fel, amikor fél óra múlva egy másik tehergépkocsi érte be őket. A rablótámadóknak nyomuk veszett. A nyomozásnak először azt kellett megállapítania, vajon van-e összefüggés a zagyvarónai támadás és a mostani között. E vonatkozásban először a fegyverszakértő véleményét hallgatták meg, aki a töltényhüvelyek vizsgálatából most könnyen megállapította, hogy az ütőszeg csúcsnyomok, valamint a zár homlokfala által a csappantyún okozott sérülések ugyanazok, tehát a lövések is ugyanabból a géppisztolyból származnak. Az előbbi adat viszont nyilvánvalóvá tette, hogy a két támadás tettesei, vagy legalábbis egyik tettese, ugyanaz a személy. Kihallgatták a támadás áldozatait, és most már bővebb személyleírást kaptak, mint az agyvaronai esetnél. Ezután, vagyis a személyleírás alapján a környékbeli falvak minden lakóját ellenőrizték, de a felderítésnek ez a szála nem vezetett eredményre. Figyelték a nyomozók kiterjedt hálózattal azt is, nem kezd-e valaki a környéken hirtelen költekezni, ami már önmagában is gyanús. Az ismeretlen tettesek kilétét azonban ezúttal sem sikerült megállapítani. És három hónappal a második támadás után, 1948. január 26-án megismétlődött a két előbbihez hasonló rablótámadás, megint fegyveres állarcosok támadták meg a bányászok fizetését szállító hintót, agyonlőtték a rendőrt, aki a pénzszállítmányt kísérte, és megint elraboltak 300 000 forintot. A nyomozás újra eredménytelenül zárult, pedig most már olyan kiterjedt apparátussal folyt, amilyet talán egyetlen a felszabadulás óta elkövetett bűncselekmény felderítésénél sem vetettek be. Legközelebb 1948. augusztus 7-én a somoski újfalusi keskenyomtávú vonaton ismétlődött meg az állarcos rablótámadás. Két bányatisztviselő, Voller Barna és Tölc Béla kapta a feladatot a bányaigazgatóságtól, hogy utazzon ki kisvasúttal somoski újfalura, vigye magával a dolgozók heti bérét és segítkezzen a kifizetésnél. A bérfizetéshez szükséges 88 000 forintot egy aktatáskába és egy pénzes zsákba helyezték, majd délután 4 órakor induló kisvasútra szálltak. A vonatnak egy alagúton kellett keresztül haladnia, aztán egy emelkedő következett. A kisvonat azonban már nem tudott felkapaszkodni az emelkedőre, mert hirtelen fékezve meg kellett állnia. A sínen ugyanis keresztben feküdt egy hatalmas rönkfa, ettorlesszel szemmel láthatóan megállásra akarták kényszeríteni a mozdonyvezetőt, és a terv sikerült. Még csikorogtak a fékek, amikor a töltés melletti dombról két állarcos férfi ugrott a szerelvényhez. Mindketten fegyvert lóbáltak a kezükben. Az egyik a mozdonyvezetőt tartotta sakban géppisztolyával, a másik felugrott az egyik személykocsira, végigszaladt a kupékon, és a két bányatisztviselőnél megállt. Kezeket fel! Szegezte rájuk a fegyvert, tisztviselők engedelmesen magasba nyújtották kezeiket, a rabló gyorsan felkapta az aktatáskát és a pénzes zsákot. A vonaton több mint 30 utas tartózkodott, valamennyien megrettenve figyelték a történteket, egy fiatalember azonban úgy látszik, mégsem tudta szótlanul nézni a fényes nappal elkövetett állarcos vonatrablást, ezért odaugrott az ajtóhoz, hogy elzárja a támadó útját. Nem viheti el a pénzt, próbált alkudozni a rablóval, bár fogalma sem volt arról, milyen és mennyi pénzről van szó. A támadó azonban kevésbé volt szentimentális, mert a mennyezetre eresztett rövid sorozattal tudtára adta az útját álló fiatalembernek, hogy ezután ő következik. Így agadálytalanul leugorhatott a vonatról, majd társával együtt eltűnt a dombok mögött. Hiába kutatta át a rendőrség az egész környéket, a támadók semmi nyomot nem hagytak maguk után. Végül is nem a közvetlen nyomozás, hanem a kiterjedt ellenőrzés, a feszült, minden részletre kiterjedő figyelem kerítette hurokra a rablótámadókat. Ez egyébként gyakran fordul elő, és ezért a kriminalisztika lényeges eleme a mellékszálak felgöngyölítése. Most sem a közvetlen nyomok alapján fogták el a bűncselekmény tetteseit, hanem más bűncselekmények tetteseivel azonosítva az ügy szempontjából teljesen érdektelen jelenségre felfigyelve jutottak el a keresett személyekhez. Hogy hogyan? A rendőrség figyelte, ellenőrizte nem csak a vendéglőket, hanem a Nógrád megyei vásárokat is. Különösen szemügyre vették az ott megforduló személyeket, egy-egy adásvételnél megnézték az eladott árut, megfigyelték a kirakott árucikkeket. Az egyik ilyen figyeléssel megbízott nyomozó találkozott a salgótarjáni vásáron egy budapesti ismerősével, aki a feleségével jött Salgótarjánba, beszélgettek. Hát ti? Kérdezte a nyomozó. Itt vagyunk vendégségbe. Kijöttünk ide a vásárra, körülnézi, felelte a férfi, és te? Dolgozom, nézgelődök. Venni akarsz valamit? Nézd, mit vettünk. Cipőt. És miért itt a vásáron? Nagyon olcsó volt. Képzeld, 70 forintért adta. Kicsoda, egy parasztember. Hogy nézett ki? Kérdezte izgatott hangon a nyomozó. Ó, hát még a nevét is tudjuk, igaz? Fordult a férfi a feleséghez. Orli Andrásnak hívják. Honnan tudjátok a nevét? Nézett rájuk, gyanakodva a nyomozó. Egy cipővásárlásnál nem szokott bemutatkozni az eladó, különösen vásáron nem. Hogy honnan tudom? Látom, te mindenkire gyanakodsz. Ez a vidéki ember felajánlotta, hogy tud olcsón húst szerezni. Látta, biztos, hogy pestiek vagyunk. Akkor adta meg a nevét és a címét. Mutassátok csak azt a cipőt. Az asszony előalázta a szatyorból az olcsón vásárolt cipőt, és átadta a nyomozónak, aki ezúttal jobban szemügyre vette az olcsón szerzett holmit. Nem volt nehéz megállapítania, hogy ilyen típusú cipők tűntek el a Magyar Géceli Földműves Szövetkezet boltjából, amikor oda betörtek. Ez lopott cipő, közölte a házaspárral, le kell foglalnom. A házaspár szomorúan beleegyezett. A cipőnek ugyan egyelőre még semmi köze nem volt a nagyszabású rablótámadáshoz, de mint látni fogjuk végül is, ez vezetett el a tettesekhez. Orli Andrást rövidesen előállították a rendőrségre. Eleinte tagadta a betöréses lopást, de amikor felmutatták neki az olcsón értékesített cipőt, beismerő vallomást tett. Tovább faggatták. És ekkor a nyomozók azt is megtudták, hogy Orlé elvált lányának udvarlója, bizonyos Tóth Pál kisterenyei gépkocsi vezető javasolta a bűncselekmény elkövetését. Hogy született ez a javaslat, faggatták Orlét? Hát egy beszélgetésnél megemlítette, hogy milyen szegényes az egész családjának a ruhatára. Így mondta, aztán nem tudna öreg egy olyan helyet, onnan könnyen lehetne ruhaneműt lopni. Ekkor említettem neki a Magyar Égceli Földműves Szövetkezetet, és még aznap éjjel ki is mentünk megnézni. Tóth jónak tartott a betörésre, elhatároztuk, hogy másnap éjszaka visszamegyünk, átmentünk Magyar Gécelre, de még a kocsin Tóth Pál ideadott nekem egy pisztolyt, hogy amíg ő odabent lesz, addig én figyeljek, és ha jön valaki, csak lőjem le nyugodtan.